Üdvözlünk mindenkit! Ez itt az Örök Élet felvidéki podcast 30. tehát jubileumi, június 27-i adása. Ezúttal is érdekes vagy annak tűnő közélet témákról beszélget Balla Gábor.
Kiács László.
Mészáros Attila.
Hello, sziasztok!
Sziasztok!
A mai műsor témájának gondoltam egy olyan dolgot felvetni, ami úgy kb. Mindenkinek az életében jelen van, találkozott vele, vagy saját maga meg is tapasztalta, elkövette, ez pedig a korrupció. És annak apropóján gondoltam erről beszélni, hogy mai nap épp támogattam ezt a jelenséget, oly módon, hogy vasárnap jöttem rá, hogy lejárt a műszaki engedélye az autómnak. Pontosabban ma járt le, szerdán járt le a műszaki engedély, és kétségbe esetem próbáltam keresni egy STK szervizt, ahol ezt el tudom végezni, és egyszerűen Pozsonyban lehetetlen ilyesmit. Úgyhogy oda kellett fordulnom, ahol tudtam, hogy esetleg lehetőségem nyílik ezt meg valamiképpen orvosolni. És ismerősen keresztül mondták, hogy igen, be tudnak ajánlani szerda reggelre soron kívül, plusz 30 euróért, és azt mondtam, hogy ne, mindjárt. És úgy ezen tűntem egész nap, hogy ugye rádióból, meg mindenhonnan az van, hogy hű, de korrupt Szlovákia, meg korruptak az emberek, és támogatjuk a rendszert, és én is csóvaltam a fejemet, hogy ez borzasztó, és aztán megálltam az STK-ba, és ugyanest követtem el én is. Úgyhogy arra gondoltam, hogy saját gondolataimat megosztva, megkérdezlek először titeket, hogy tapasztaltatok-e már korrupciót, vettetek-e részt benne, milyen jelenségnek tartjátok-e, károsnak-e, elfogadhatónak-e bizonyos esetekben, vagy teljesen elutasítjátok?
Csüri?
Hát ez egy összetett kérdés. Ilyen szinten nekem is volt, konkrétan STK-val volt, hát tapasztaltam nekem is. Úgyhogy szerintem ez a leggyakoribb igazából.
És mi volt az oka, hogy ilyenhez kell folyamodnod? Nem jutottál be, vagy a kocsi nem ment volna át?
Az volt a gond, hogy átment volna a kocsi, és hát elmentem STK-ra, és nem ment át a kocsi, úgyhogy igazából semmilyen baja nem volt. Ezen teljesen ilyen, vannak ilyen állítólag, ezeknél vannak ilyen kvóták, hogy valamennyien, mert ezek kidobnak.
Aha.
És valószínűleg én beleestem ebbe a...
Ha, szóval te nem te a rendszer alázata vagy.
Igen, én a rendszer alázata voltam, és ezek után kicsit így felmérgettem, és akkor én is kértem egy számot egy ismerőstől, és akkor mondtam, hogy én mennék fel, hívtam, mentem szívesen hozzá, és át is mentem. Egyébként sem mondta, hogy semmi baj nincs a kocsinak, én bementem vele, megcsináltuk. És ott is, de csak olyan filléres dolgokról volt szó, szóval valamilyen pár eurót így adtam én is neki, meg valami, amit nálam volt. Uh-huh. Úgyhogy, de nagyjából azt hiszem, hogy ennyi.
Tehát gyakorlatilag belekényszerítettek a korrupcióba.
Igen, ez már ugye a környezet hatása, meg a rendszer áldozata lettem, ahogy mondtad. De én így általánosan teljesen elítélem, de valószínűleg azért része a rendszernek, mint bármilyen rendszernek, hogy egy minimális korrupció után a világ minden részén létezik.
De mondjuk szerintem a Gábornak a példája, hogy egy bizonyos összegért kapta egy időpontot, ezt annyira nem nevezném még korrupciónak, mert ez teljesen normális, és lehet egy vállalkozás működésében, hogy plusz pénzért kapsz időpontot. Tehát nem feltétlenül, hogy ő esetében is így volt, de ugyanez, nem tudom, emlékeztek-e, hogy a orvosoknál is mindig előjön ilyen nagyjából fél évente, egy évente ez a téma, hogy mennyire van rendben az, hogy te fizetsz az orvosnak azért, hogy kapsz egy időpontot, és akkor csak veled foglalkozik, illetve kérhet egyet az orvos mindenképpen, vagy hogy is van ez pontosabban?
Szerintem az orvosoknál az más eset volt mindenni az STK-s ügynél, mert az van, hogy én itt a pénzért megelőztem rengeteg embert, és bevettek olyan helyére, vagy olyan ember várattattak meg, aki nem fizetett. Uh-huh. És még az orvosnál szerintem a legtöbbször nem akarom védeni őket, meg nincs semmilyen alapja annak, hogy most ezt mondom, de szerint én arra gondolok, hogy olyan esetben szerintem jogos, hogyha így működik az orvos. Szóval az van, hogy mindenkit csak időpontra jelentve, és akkor azért elkér, mert valami adminisztratív feladata van, vagy mit tudom én, az van, hogy na, akkor biztos ott leszek, mert mit tudom én, ezért fizetek.
Igen, meg az orvosolom, az a kombinált, amikor nem, én nekem van tapasztalatom, hogy délelőtt oda mész és sorba állsz, és akkor délután valamilyen pénzért időpontot kapsz.
Szóval szerintetek ez így rendben?
Szerintem ez így, hogyha valamilyen szinten vannak helyezve elő a szabályai, és teljesen nyilvánosan ki volt írva az ajtóra így, hogy ez így működik, ez egy rendszer, akkor te csak megvan része vagy és elfogadod. És de ez teljesen nyilván is, szóval a korrupció azt inkább az a kategória, amikor tényleg így feketén csinálsz valamit, és nem nyilvánosan, és az ilyen eltitkolva.
Másik esetem az STK-val volt szintén, viszont teljesen korrupció volt, úgyhogy két STK-n nem ment keresztül a kocsi, mert na, szóval voltak ott apró gondok, amik miatt nem mentek át. Nem egyezett a nyilvántartásba szereplő adatokkal az, ami a kocsin volt, és hát el kellett menni, és ott pedig 100 euróval kellett megkenni az illetőt, hogy mégiscsak átmenjen
ott. Más volt a típusa, vagy?
Nem volt más a típusa, csak más lampák voltak benne az autóban, mint amit, aminek kellett volna lennie.
De ez már gondolom olyan régen volt, hogy elévült az autó.
Ez már teljesen szó, az már az autó is árulhat meg minden, úgyhogy már az emberek se élnek, akik ezt végezték.
De persze ez egyes számba beszélünk, de ez barátainkkal történtek ezek a dolgok.
Igen, ezt csak hallottam, sőt olvastam valami könyvben.
De amúgy visszatérve egy kicsit orvosokra, mert azért jutott erről az eszembe, hogy mert van bizonyos logikája annak, hogyha valamit szeretné elérni, akkor ott pénzt érte. Tehát oké, előbbre akarok kerülni a sorba, adok egy kis pénzt érte, de ez még mindig egy olyan dolog, hogy te plusz szolgáltatásért fizetsz, nem teljesen legálisan. Viszont főleg az orvosoknál vettem azt észre, hogy az emberek automatikusan fizetnek, és ugyanazt kapják, amit akkor kapnának, hogyha nem is fizetnének érte. Tehát elmegy a orvoshoz, ő elvégzi a munkáját, és akkor úgy odatolom neki a 20 eurót a végén, hogy elvégezte a munkáját. És ez kezd ilyen teljesen furcsa lenni, mert tényleg semmi plusz nem kapsz érte, és mégis valahogy annyira vérünkben van, hogy mindenki toli oda a 10-20 eurókat.
Igen, mondjuk ez teljesen más kategória szerintem, de ez a sorbaállás dolog, hogy amit teljesen képtelen dolog, hogy 4 órát kell várni az orvosnál némelyiknél, amit már egy 21. században bármilyen applikáció, programmal, internetes kalendár meg lehetne oldani valamilyen szinten, hát nem is mindenhol, vagy minden esetben, de ez szerintem ennek itt van helye, hogy ezt valamilyen szinten.
Így direkt nehezítik a páciens.
Szerintem egyszerűen nem is próbálják megoldani. De ez a szülészeten tipikusan, amikor mindenki mielőtt szülni megy, vagy a szülésorvosnak, nagyon nagy összegeket szoktak adni, nem, szóval ilyen 1000 euróról van néha szó. Az egy teljesen fura dolog, mert...
Az, amit említesz szerintem, az, hogy van egy bizonyos szülészorvosod, aki majd vele fog foglalkozni, hogyha oda kerül a feleséged, barátnőd. És ez viszont szerződéses viszonyról van szó, szóval teljesen más, mint a korrupció.
Igen, én úgy tudom, hogy nem szolgálatos, én hallottam.
Nem, mert rendesen szerződések vannak írva orvos és páciens között, ami valamilyen felhatalmazással bír, mégpedig az, hogy az orvos köteles ekkor és ekkor így megjelenik, máskülönben vannak belőle folyamányok, hogyha nem jelent meg, akkor nem jár az a pénz, és így tovább. Úgyhogy ezek hivatalosan szoktak történni.
Úgy nagyjából ez arról szól, hogyha neked van egy olyan orvos, akit szeretnél nála szülni, vagy szeretnéd, hogyha a gyereked anyja nála szüljön, akkor ti megegyeztek vele, és innentől kezdve mind a két oldal megpróbálja minél inkább úgy irányítani a dolgokat, hogy ő vezesse le a szülést. Aminek lehetnek ilyen negatív oldala is, mert előfordul már, hogy ez miatt előre megindítják akkor a szülést, amikor az a doktor van ott, és nem is feltétlenül kellene. Meg gondolom vannak pozitív oldala is, hogy egy olyan doktor vezeti le a szülést, akiben megbízol, már ismered. Mi ezt nem használtuk ki, úgyhogy ennél többet nem tudok róla.
Mi sem használtuk ki. Legalábbis annak kapcsán, hogy elég sokszor hallottam azt vissza, hogy az orvos éppen akkor, mit tudom én, születésnapi bulija volt neki, vagy bármi, és akkor valami más ment oda helyette, úgyhogy végül is teljesen mindegy volt. Azt mondtam, hogy mi is, hogy mind a két gyereknél az van, hogy egyik esetben sem szerződtettünk senkit, és úgymond meg voltunk elégedve majdnem, hogy szóval az egész nem. Na mindegy, viszont azt vissza akarnak térni ahhoz az orvos dologhoz, hogy amit a Laci említett, hogy megy a boríték. Akkor ezek szerint ti maradtatok borítékot orvosnak?
Én soha.
Én se.
Szüleitek?
Előfordult.
Igen, az biztos.
Igazából engem is így neveltek, hogy azt úgy kell, hogy ha mész orvoshoz, és valamit szeretné, akkor ezért oda kell tolni a borítékot, de én egyrészt ebben nem hiszek, másrészt meg úgy megbízok az orvosaimban, úgyhogy nem.
Uh-huh. Olyan volt, hogy azt mondom, hogy bont-bont, vagy valami hasonlót ilyen csokit vittem, nem pénzbelit, hanem uh-huh. ott a nővéreknek, amikor így 2-3 napra benfeküdtem.
Igazából... És ezt te így azért vitted, mert cserébe kaptál valami átlagom fölüli dolgot, vagy azért vitted, mert a végén úgy érezted, hogy megérdemlik, vagy már tudatos?
Hát jó kérdés, igazából nem volt igazából az túlságosan tudatos, én azt hiszem. Abban az időben ez már régebben volt.
Amúgy érdekes, hogy ez például tipikusan vannak olyan munkák, vagy olyan helyzetek, ahol, amiben ez beépült, viszont te, mint például programozó, mikor volt az, hogy megérte, ó, ezt a függvényt itt igen jól megérted, és nagyon jó, nagyon optimálisan kiszámolja azt, amit kell, hogy itt van ez a bombon, és így odatolták neked. Szóval,
igen.
Szóval vannak bizonyos helyek, lehet, hogy pont azért, mert így összefügg a saját egészségünkkel, meg sokkal fontosabb az, hogy egy orvos mégis mit csinál velünk. Bár jobban belegondolva, ez se igaz teljesen, mert azért más helyeken is oda szokták tolni.
Igen, amikor emberekkel vagy kapcsolatban a programozó, tipikusan az a munka, amikor nem emberekkel dolgozunk. Lehet, hogy inkább ez a jó indulat, hogy meglapozod a jó indulatot, vagy kicsit ösztönzöd, akkor szóval hogy mindig ember a tárgya ennek. Én úgy érzem.
És van ilyen érzésetek, tehát például, hogy elmész orvoshoz, és hogyha, vagy volt ilyen érzés, hogyha nem tolná oda neki pénzt, akkor nem fog annyira odafigyelni rád, vagy nem végzél olyan jól a munkáját, illetve fordítva, hogyha kap valamit pluszba, akkor jobban fog veled törődni?
Én eddig még nem tapasztaltam ezt, és nem is adtam senkinek sem hála pénzt én személyesen, és nem is éreztem szükségét, hogy ennek lett volna valami. De azt viszont tudom, hogy hála pénz... hez, vagyis na, hogy biztos, hogy alkalmaznak hálapénzt, olyan esetben, hogyha valami szerettem került volna kórházba, és tudva azt, hogy a szlovák egészségügyben milyen állapotok uralkodnak, és azt, hogy a nővérek végül is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a beteg hogyan érzi magát a kórházban, akkor hajlandó volnék borítékba pénzt adni nővéreknek azért, hogy valakivel kellemesebb, vagy valami jobban a sportban mész, és jöjjön pont az a szerettem, aki ott van a kórházban.
És ezt így úgy raknád, hogy biztos, ami biztos, vagy pedig csak akkor, hogyha tényleg tudnád, hogy ezért kap valami pluszt?
Csak akkor, hogyha biztosan tudnám.
Uh-huh. Igen, csak ezt nem tudod.
az azért előfordul, hogy megmondják, hogy ide figyelj. Így van, akarod, hogy jobban odafigyeljünk, akkor ennyi és ennyibe kerül. A probléma ezzel nagyon nehéz a hasonlóan, mint akár orvosi műhibákat. Nagyon nehéz ezeket így lefülelni és bizonyítani, mert legtöbb esetben, akik tanúskodhatnának, azok szintén orvosok, és ezért van egy bizonyos összetartás. De előfordult majd nálunk, és ott lebuktattak. Bár általában pont, hogy ilyen kisebb összegekkel szól, nagyon úgy tűnt, hogy inkább csak arról van szó, hogy a statisztikákat javítsák, és a komolyabb ügyek ne legyenek nyilvánosak, de előfordult már nálunk is, hogy orvosokat elkaptak korrupcióval, és lett kisebb, néha nagyobb, de általában kisebb következménye is a dolognak.
Kérdezném, hogy másutt, mint az egészségügyben találkozhatok a korrupcióval, vagy pedig éltetek a lehetőséggel? Jó, akkor így kérdezem. Vannak témakörök, amiket esetleg így felemlítenék, és akkor mondjátok, hogy volt vagy nem. Mert ugye az embereknek a pázsa nem jut eszébe, mondjuk esetleg bíróság, rendőrség, valamit el kellett intézni a papírt, valamilyen kataszteri dolog volt, valami rosszul beírva, és azt kellett gyorsítani, iskolaügy, valami.
Igazából nekem elég jókat tapasztaltam mindenféle ügyintézésben, és előfordult már, hogy kicsit így becsukták az egyik szemüket. De ez mindig úgy volt, hogy úgy megbeszéltük, hogy lehet, hogy nem lehetne, de hogy lehetne, és kész.
Uh-huh.
Szóval, hogyha nem teljesen... Egyrészt szerintem bizonyos fokig ez így a kommunikációban benne van, hogyha reális kérésekkel fordulsz valakihez, még hogyha az nem is teljesen oké, akkor az, vagy ő is akár felajánlja, hogy ezt így lehetne, mert mit tudom én, valamit lekésted nappal, ott tegyük oda már oda a tegnapi dátumot, vagy bármi. És ilyesmi már előfordul, de soha nem volt mögött ez a barter, hogy valamit valamiért.
Én gondolkozok, de én nem igazán jut eszembe semmi, ahol hasonlót tapasztaltam.
Szóval nem volt még az, hogy vittem én rendőrségen elintéztél valamit gyorsabban, mert tudtad, hogy melyik megfelelő embernek kell szólni egy 50-esért cserébe, nem kellett kihangolni a sort, vagy úgy megcsinálták a kocsit, vagy úgy elintézték a kocsit, vagy kisebbent a rendőr megnézni, és akkor kaptad a rendszámtáblát.
Igazából voltak olyan dolgok, amik itt be voltak már készítve,
uh-huh.
És hogy fú, hogy nem tudom, hogy mikor mentünk Európai Unión kívülre, például, ha megyünk fellépni. Ott ez egy elég bonyolult dolog, mert például, hogyha van egy felszerelésed, aminek van bizonyos értéke, azzal így kimész Európai Unión a Schengenen kívülre, illetve Európai Unió határain kívülre, és akkor visszafelé jössz, akkor ezt valahogy bizonyítanod kéne, hogy ezt nem kint vetted, és nem kell fizetned rá vámot, hanem ezt levitted ki. És erre vannak ilyen mindenféle papírok, mint úgy kitöltesz, hogy mit és mit veszel ki, ez kifele menet lepecsételik, visszafelé menet megint megnézik, és gyakorlatilag ez egy teljesen normális dolog. Viszont annyira bonyolult, meg annyi helyen bele lehet kötni, hogy mi mikor ezt mentünk, akkor szintén volt valami ismerés, hogy ha probléma lenne, akkor ezen a határát kellene ezt és ezt az embert keresd meg, és hogy meg lesz. De igazából nem volt rá, szükség. Szóval ilyen feltételes szinten előfordultak dolgok, de gyakorlatban nem használtuk ki soha.
És nem mentetek valami déli országba, és akkor volt úgy, hogy a bolgár határon nem tudom én, nem fognak föltartóztatni 4 órára, ha mondjuk bele volt készítve az útlevélbe, én nem tudom én, X márka annak idején.
Nem, ilyesmi nem.
Nem, nekem egyszerűen volt olyan, hogy a boszniai határon várhattak 1 órát, és hogy azért nem igazán értettük, hogy miért. És lehet, hogy pont erről volt szó, hogy valamit így vártak tőlünk meg.
Uh-huh.
De aztán vagy nem esett le, és egyszerűen csak jött a rendőr, és visszaadta a papírunk, és mehettünk, szóval.
Uh-huh.
Az nélkül, hogy bármit is csináltunk volna.
Nem hagytad magad kiprovokálni?
Nem. Mondtam Mariannának, hogy nyomja ki a hasát, és simogassa.
Én mondjuk tapasztaltam ezt is, azt is, amazt is. Illetve van még egy ismerősem, aki olyasmit csinált, vagyis na, hogy hallottam róla, hogy azt szokta csinálni, hogy elmegy ilyen üdülőközpontokba, nem tudom én, Egyiptomba, vagy valahova, és interneten megrendeli abban a hotelben, egy előkelő hotelben viszont a legolcsóbb szobát, ami csak létezik, és amikor megérkezik, akkor meg elővesz egy, mit tudom én, egy 200 eurót, és leteszi a port a recepciósnak, hogy figyelj, 200 euró, mi lenne, ha sokkal jobb szobát kapnánk, és egyszerűen működik a dolog, hogy majd nem kellett volna fizetni érte pluszban, nem tudom én, 1500 eurót, hanem mondjuk a 200-ból megoldja az, hogy sokkal jobb lakosztályt kap, mint amit ő valójában megrendelt. Szóval a hotel szempontjából ül olyan dolog, mert ott van a megrendelés, ott van lefizetve, és végül is más helyre kapott, mert tegyük fel valami objektív oka volt, hogy nem lehetett abba a szobába akkor beköltöztetni, és akkor valaki ezzel jól járt, sőt, ketten is.
Jó ötlet. De egyébként először csak eszembe jutott egy sztori, hogy nekem volt így egyszer, hogy Izraelben véreltünk egy szobát, és egy szlovákiai magyar zsidó volt a recepción, aki valamikor még 60-as években van, emigrált Izraelbe, és csak úgy pár mondatot beszéltünk, rögtön látta, hogy jó útlevél, meg a nevem alapján, hogy igen, a környékbeli vagyok, ahonnét is származik, és aztán végül is teljesen így egyik legjobb szobát kaptuk a hotelben, csak mert úgy pár szót váltottunk.
Klientelizmus, klientelizmus.
Szóval ez nem korrupció, de nem fizettünk semmit, de érdekes sztori van.
És így hogy érezted magad? Inkább így, hogy ó, igen, fasza? Vagy inkább úgy, hogy hát ezt nem is igazán érdemeltem meg?
Hát így a kettő között.
Időközben kikerestem egy ilyen érdekességet, hogy közvéleménykutatást végeztek, amely szerint a szlovákok a legkorruptabb, hanem hogy melyik helyszíneken hajlandóak a legtöbbet fizetni, vagy melyik helyszíneken hajlandóak pénzt adni a másik félnek. Elsősorban ez ilyen 28% mondta azt, hogy egészségügyi intézményekben, 19% mondta azt, hogy ilyen különböző engedélyek elintézésekor, 12% a rendőrséget említett, ami igen, csak megdöbbent, ugye, mert a rendőrségnek kéne annak ezzel harcolnia, és mégis 12% ott jelezte, hogy ott szokott ezzel élni. Aztán vannak még a különböző ilyen kataszteri beírások, amit említettem is, szóval, hogy valamit el kell intézni, gondolom esetleg ilyenek, hogy fekete építmény, vagy nem hivatalos építmény, és akkor utólag intézik el az engedélyt rá.
Amúgy nem is feltétlenül, néha tényleg csak arról van szó, hogy meggyorsíts, mert hogyha valamire 30 napuk van, és nem piszkálod őket, akkor ők 30 napig húzzák, és előfordul, hogy az neked nem elég. Lehet. Szóval nem akar semmilyen illegális dolgot, egyszerűen csak azt, hogy
gyorsabban történjen.
Csinálják már meg, na.
Igen, igen. Aztán 9% említette azt, hogy iskola rendszerben, szóval azt, hogy gondolom az, hogy bejusson valami csemetéje valami iskolába, ahol eredetileg nem került volna be, vagy megtartsák pont ott a gyereket, annak ellen, hogy ki kellett volna vágni, esetleg tanárok felé. Nem tudom, ezzel semmi tapasztalatotok? Nem kell ott személyes, de valakit hírből, vagy valami ilyesmi.
Személyes nem teljesen, de például most itt nálunk a óvodákkal van ilyen probléma, hogy sokkal kevesebb az óvoda, mint a gyerek. Uh-huh. És annyi, hogy még most ősszel fognak is itt nyitni felénk egyet, de valószínűleg az se lesz elég. És mi szerencsére, mint hogy a Ricsi, az bejutott egy óviba, de vannak olyan ismerősök, hogy nem. És ez a teljesen ilyen átláthatatlan folyamat. Szóval nem lehet tudni, hogy mi alapján döntenek, úgy elméletileg sejthető, viszont vannak olyan, hogy Ricsinek a haverját nem vették be egy óviba, és egy másik gyereket, aki fiatalabb tőle, és még messzebbről is van, mert nem itt lakik, azt meg igen, és akkor így el lehet gondolkodni rajta, hogy akkor most mi alapján döntik el ezt, és nagy valószínűséggel nem csak arról, hogy az idősebb gyerekeket könnyebben beveszik meg a helyeket, hanem valahogy máshogy is lehet befolyásolni ezt a döntést. Nem teljesen kóser módszerekkel. És itt pont ez a baj, hogy mint a legtöbb esetben, hogy ha valami átláthatatlanul működik, az brutálisan támogatja a korrupciót. És visszatérhetünk kicsit erre a legelejére, hogy a Csviri is mondta, hogyha az orvosnál is teljesen van egy nyilvános rendszer, hogy amennyibe fizetsz 10-20 eurót, akkor kapsz egy időpontot, és nem kell várnod, ha nem fizetsz, akkor várhatsz. És ez így szerintem is teljesen rendben van. Amint ez így eltűnik, mert néha, most konkrétan nem tudom, hogy lehet-e ilyen, de néha úgy bevezetnek törvényeket, hogy lehet, néha aztán mások bevezetnek törvényeket, hogy nem lehet. Most nem tudom, hogy ez legális-e. De hogyha nincs ilyen, akkor is ugyanígy működik, csak még emberek nem is tudják, és ugyanez van óviknál is itt nálunk, hogy úgy igazából, hogy mindenki sejti, hogy valakit ott meg kéne kenni, de hogy mennyivel, meg hogyan, és hogy miképpen, meg hogy jut be a gyerek, azt meg senki nem tudja. Nem tudom, nálatok volt-e ilyen. De gondolom, ott nincsenek ilyen problémák rajken.
Vannak, mert rengeteg szlovák, szóval ez a falu nem volt ekkora mennyiségű gyerekre szabva, nem tudom, szóval nem számoltak ekkora szaporulattal végül, és természetesen nincs is ekkora szaporulat, hanem a beköltözés miatt nőtt meg a gyerekek száma, és ebből kifolyólag nagyon nagy osztályok vannak, kevés az óvónő, és hát most igazából problémák vannak, viszont a falu polgármestere, ha jól tudom, akkor követeli, vagy megköveteli, hogy minden gyereket vegyenek fel, azt hiszem a fejkvóta miatt. Illetve szóval ebből kifolyólag aztán nagyon sok a gyerek. És mondjuk könnyen meg tudnak csinálni a szelekciót, például abból kifolyólag, hogy csak magyarul beszélő gyerekeket veszünk fel, de mivel hogy ez a dolog ott van, hogy kell a pénz, és ezt szerint kapja az óvoda, így túl van, alul vannak dimenzionálva ezek az óvodák nálunk, és pontosan az óvoda, ami itt van.
Szóval mindenképp fölvesznek.
Mindenképp fölvesznek, de egyre rosszabb szájízzel.
Szóval is igazából nincs elég hely, így?
Igen, hirtelen az van, hogy rengeteg gyerek jár ide, akire nem volt megfelelő mennyiségű óvónő. És persze ugye egyre végül is nem probléma, de valahol azért mégis az, hogy rengeteg az olyan gyerek, akivel nem tudnak beszélni, mert csak szlovákul tud.
Jó, viszont a pozitív oldala, hogyha oda fog érni elébe, akkor meg megtanul magyarul.
Pozitív oldala annyi, de mihant aztán elkerül az óvodából, akkor legtöbb esetben viszont visszaírják, vagy hogy is visszakerül a szlovákoktatási rendszerbe, és ott pedig úgy elfelejt magyarul, mint ha sose tudott volna.
Szóval azok a szlovák szomszédaid, akik magyar óviba adják a gyereket, aztán elküldik szlovák iskolába?
Pontosan. De elkanyarodtunk a témától. Igazából ilyenekre voltam kíváncsi, ha nektek vannak valamilyen ismerősök, meg történetetek, hogy nem tudom én, egyetemre felvették, de csak azért, mert autót kapott a dékan, meg én nem tudom ilyesmi. Ennek idején voltak ilyen sztorik, de mi volt a valóság alapja, azt nem tudom.
Amikor én kezdtem járni egyetemre, akkor ez nagyon benne volt a köztudatban. De, és nem tudom igazából mennyire volt a valóság alapja ennek, hogy már így a 2000-es évek után, mennyire lehet bejutni egyáltalán egyetemre így, hogy valakit lefizettél. Gondolok így ilyen egyetemekre, mint a pozsonyi, ilyen Komenszkölgy, STU vagy hasonlók, mert azt tudom, hogy Nyitrán, ott mai napig működik, ott hallottam sztorikat, hogy így meg lehet venni igazából a vizsgákat.
Szóval vizsgákat is, vagy a diplomat is, meg mindent,
ugye? Hát ugye egész vannak ilyen komplex csomagok, ahogy hallottam.
Bandol.
Szolgáltatások.
De másrészt azért valahol benne van az is, hogyha valamelyik osztálytársadat hülyébbnek gondolod, mint te vagy, és mégis jobb jegyeket hoz, akkor azon kezdesz gondolkodni, hogy biztos valad lefizette a tanár, és nem azon, hogy lehet, hogy többet tanult, mint én. De én is rengeteg ilyen sztorit hallottam, és nagyon nem adnak neki nagyon sok esélyt ott tényleg, mint kitaláció, de másrészt meg úgy gondolom, hogy tényleg fel vannak azért fújva.
Szerintem is úgy nagyon, abban azért nagyon ki voltak hangsúlyozva ezek, hogy ő az csak úgy jutott be az egyetemre, hogy nem tudom, mit tettél egy autót, vagy amit ajándékozott neki, de hát ez valószínűleg azért nem lehet egy túl gyakori.
Meg vannak olyan egyetemek, ahova tényleg nem akarnak annyira bejutni a diákok, hogy egy autót ajándékozzanak. Mert nem tudnám elképzelni, hogy például egy, mit tudom, akár ilyen.
Meg egyébként nem álltak túl jó kocsik egyetem előtt soha, szóval.
Na, mert azok otthon álltak most, az nem akarta nagy dobra verni, hogy most ilyen autót kapott. De nekem volt mondjuk rosszajtársam olyan, aki azzal dicsekedett, hogy mit tudom én, jobb lesz neki az évvégi jegye matekból, mert a tanár kapott egy új öltönyt, meg nem tudom mi, szóval voltak ilyenek. És ennek úgy hitelét tudom adni, mert pont olyan korban volt ez még ilyen alapiskola alsó tagozat, amikor az ember nem fogja föl, hogy ezzel végül is több kárt okoz magának később, és ez rajta marad. Kellő nyomot hagy az emberben, de akkoriban azt nem fogja föl, hogy ezt nem kéne elmondania. Úgyhogy voltak ilyen ismerőseim is, akik így javítottak egyet.
És titeket már próbáltak így megkenni?
Mivel voltam ilyen, hát végül is termékmenedzser pozícióban voltam pár évig, meg vagyok is, volt, hogy beszállító ajándékokkal kedveskedett, hogy a legközelebb évben is inkább tőle rendeljek, mint a konkurenciától. Ilyen volt. Még ha, ahogy említettük, ilyen különböző mintákat, hogy hol mekkora a korrupció. Ugye Szlovákiáról volt ilyesmi, hogy azt hiszem negyedik vagy harmadik legkorruptabb európai állam. Szóval ebből a saját tapasztalatotok is ezt erősíti meg, hogy rettenetes nagy a korrupció Szlovákiában?
Szerintem jóval nagyobb, mint kellene. Mint hogy összehasonlítási alapom nagyon nincs. Hogyha tippelnem kellene, akkor én azt mondanám, hogy nagyjából nagyon hasonló a mentalitás, mint a környező országokban, szóval például Szlovákia, Magyarország, vagy Szlovákia, Csehország, esetleg Lengyelország, hogy nagyon nagy különbségek nem lesznek, de ez is inkább csak tipp.
És ezt úgy gondolod, hogy azért van, mert mondjuk amit felsoroltál, hogy ez mint posztkommunista ország, vagy posztszocialista ország, hogy nyugatabbra ez nincs, így? Ezt a mentalitást, vagy ezt a korrupciót annak köszönhetjük, hogy itt a szocializmusban ez egy működő dolog volt, és ezért elfogadottabbá vált a mai napig.
Szerintem a korrupció, mint ilyen hálapénz szintjén nincs annyira. Korrupció például, ami nálunk is van, ez az állami szinten, hogy havaroknak oda toljuk állami megbízatásokat, ott nem merném így ezt kijelenteni, hogy nincsen. De ez nem, tényleg nem annyira elterjedt dolog, hanem pár embernek a munkája.
De ott akkor összegek tűnnek el, ami az egész országot érinti.
Hát igen. De konkrétan ez a lent, hogy úgy mondjam, az egyszerű emberek közötti korrupció, hogy meg odatolás a bizonyos borítékoknak, az orvosoknak, ez sokkal kevésbé jellemző nyugatabbra tőlünk. De mivel a tapasztalatom elég kevés, ez szintén inkább csak tipp.
És szerintetek az összekapcsolható azzal, hogy mivel a nép szintjén elfogadottabb ez a korrupció, akkor ezért hamarabb szemet hunynak a nagypolitika korrupciós megmozdulásai miatt is? Mert azt mondják, hogy én sem vagyok jobb a Deák név asztalnál, én is ezt csinálom, és azok meg, akik többet elérnek, vagy magasabb messzebben elérnek, azok meg egyszerűen csak nagyobbat csinálják, de ugyanazt mindig.
Szerintem azt emberek úgy hajlandóak így függetleníteni maguktól.
meg van egy ilyen dolog, hogy tehát oké, vannak a korrupt politikusok, akik tőlünk úgy messze vannak, de amikor a szomszéd hazahordja a munkából a valamit, akkor ez nem korrupt vagy tolvaj, hanem ügyes és leleményes. Szóval így hajlandóak vagyunk ilyen apróságokat sokkal inkább megbocsátani, különösen, hogyha olyan emberekre van szó, akik közelebb állnak hozzánk. Ugyanígy például orvosnak is odaadjuk, és nem hinném, hogy ezt az emberek ugyanúgy érzékelik. És ugyanez, aki ilyen dolgokba belemegy, meg végtelenül fölháborodik, hogyha megtudja, hogy nem tudom, kicsit magasabb beosztásba, kicsit nagyobb összegekbe ugyanezt csinálta valaki más. Szóval nem feltétlenül gondolom azt, hogy ugyanúgy gondolkodnának rá, hanem pont fordítva, hogy a saját környezetükben lévő dolgokat sokkal inkább elnézik az emberek. Míg, ha egy más ember korrupt, mert Isten, egy olyan ember, akit annyira nem szeretek, akkor ez egy sokkal komolyabban vett dolog.
Igen, hogy magunkkal szemben mindig elnézőbbek vagyunk. Én úgy eszem észre.
És szerintetek melyik ország korruptabb, Szlovákia vagy Magyarország? Állami szinten most, vagy akár az emberek szintjén? Hol jobban érezhető ez a korrupció?
Állami szinten én inkább Magyarországra tippelnék, de csak azért, mert többre lehetőségük. Mint hogy sokkal nagyobb egy párti kontroll, mint nálunk. De szerintem nagy különbség itt sincs.
Igen, hogyha valószínűleg úgy, itt is többet lopnának, akkor többet tudnának lopni, vagy ezt valahogyan talán jobban, mert én nekem is az érzésem, hogy jobban működik ez Magyarországon, vagy jobban megy a háttérben. Ha nem működik, rosszabbul működik a rendszer Magyarországon.
De gyakorlatilag ugyanarról van szó, hogyha megnézed.
Igen.
Tényleg minden mechanikákban, mint tényleg nincs. És ugyanezt már volt itt kicsit óvodákkal kapcsolatban felhoztam ezt a példát, hogy mennyire megkönnyít a dolgokat, hogyha átláthatóan működnének a dolgok. És itt konkrétan fel lehetne hozni még állami támogatásoknak a rendszerét. Tehát, sőt, nagyon jól össze lehet hasonlítani, mert mi, mint felvidéki magyarok kisebbség, két helyről is kapunk támogatásokat, a szlovák államtól is, amik úgy eléggé átláthatatlanak, és senki nem tudja, hogy mire lesznek elhasználva. Tehát nagy valószínűséggel gyanús dolgok is vannak mögötte, és Magyarországról, amik ugyanolyan átláthatatlanak, és ugyanúgy senki nem tudja, hogy mire lettek felhasználva, és ugyanúgy nagy valószínűséggel gyanús dolgok vannak mögötte. Szóval én még igazából itt sincs különbség.
Mondjuk nekem így általánosságban van olyan érzésem, hogy ebbe is úgy Európa egy kelet felé lejt, azért szóló, viszont azt úgy kimerném állítani, hogy azért Ukrajna, Románia, még talán Lengyelország is sokkal korruptabb, még nagyobb a korrupció, ugye általánosan az.
Gábor, neked voltak valami statisztikáid erről?
Igen, igen, így van. Kikerestem a Transparency International 2016-os jelentését, amelyben a legkevésbé korruptabb országok között sorrendben, csökkenő sorrendben Dánia, Új-Zéland, Finnország, Svédország, Svájc, Norvégia, szóval Új-Zélandon kívül a északi országokban a legkisebb a korrupció, illetve annak a megítélése. És mihant, ahogy haladunk lefelé a listán, úgy jobban előbb-utóbb beugranak a környezetünkben található országok. Ez egy 176-os lista, aminek az alján Észak-Korea található, ami a legkorruptabbként van feltüntetve. Aztán pedig följebb lapozva az első európai ország az Ukrajna, utána jön Oroszország, Moldávia, aztán ezek mint hogy a legkorruptabbak. És aztán jelenik meg olyasmi, hogy Bosznia-Hercegovina, ahogy a Csviri is kifejtette, hogy keletre lejt a dolog, Albánia, és aztán minél nyugatabbra haladunk, annál kevésbé, annál jobban csökken a korrupció. 2016-ban Magyarország az 57. helyen volt, az azt jelenti, 57. legkorruptabb volt a 170-valahány országból, míg Szlovákia az 54. De ha jól emlékszem, akkor ez most már följavult, úgy gondolom, hogy Szlovákia már Magyarországot talán leelőzte idén.
De igazából nagy különbség nincs, ahogy...
Nagy különbség nincs. De Csehország is itt van egymás, nem messze tőlünk, úgyhogy...
Ez a, mondjuk, amit szerintem érdekes ebben a statisztikákban, hogy a kicsit tükrözi ezt a ilyen természetesen, hogy az ember legalábbis rágondol például Olaszországra, vagy Spanyolországba, azt mondanám, hogy korruptabb, mint mondjuk Portugál, vagy Franciaország, vagy Nagy-Britannia, és úgy tényleg. Szóval, hogy belegondolsz abban a sztereotipikus spanyol viselkedés, vagy gondolkodásba, vagy olaszba, akkor ez itt tükrözi a valóságot.
Így, ahogy mondod, szóval 60. helyen van Olaszország, ami rosszabb volt 2016-ban, mint Magyarország, szóval ami tipikusan így ismerettségeken és ezen a parlamenti politikai életen is meglátszik, hogy nagyon-nagyon ott van a korrupció. Ez a kimutatás is ezt. Úgyhogy ilyen déli országok, persze Görögország, ugye 69. hely. Úgyhogy ez mind rosszabb helyen állt, mint Magyarország és Szlovákia. De gondolom, ez összefügg azzal is, hogy ezek az országok vannak főleg gondban az euró és a eurozóna kapcsán is.
Mondjuk nagyon gyakran, még egy kicsit visszatérve magára a korrupcióra, nagyon gyakran találkozni itt olyan nézetekkel is, hogy valójában ez nem annyira rossz dolog. Mert egyrészt, hogyha te adsz pénzt az orvosnak, az jó, mert amúgy is keveset keresnek, és így támogatod az egészségügyet. Vagy például szintén, itt, hogyha valakinek adsz, odatolsz egy borítékot, az nem rossz dolog, mert valójában azért fizeted meg, amit megfizeted a munkáért, amit amúgy nem kapna meg. Hogyha mit elintézed, hogy egy munkát az ismerős kapjon meg, az rendben van, mert mégiscsak egy ismerős, az biztos jobban meg fogja csinálni, mint egy ismeretlen. Szóval van egy ilyen pozitív oldala is, vagy nem biztos, hogy létező pozitív oldala is ennek az egésznek. Nem tudom, ezzel így mennyire értetek egyet, hogy tényleg azért.
Szóval, igen, szóval itt jöhetne az argumentum, hogy persze, hát rendszer szintű megoldás kell. Csak hát rendszer szintű megoldásra például orvosoknál már várunk rendszerváltás után. De ja, biztos, hogy nekem is az, igazából szerintem nekem is azon bennem az érzés néha, hogy ezek a orvosok valamilyen szinten megérdemlik, mert tudjuk, hogy milyen állapot a egészségügyben. Aha. És úgyhogy van ilyen, legalábbis nekem van ilyen érzésem mögötte, de ez teljesen ilyen szubjektív, szóval biztos, hogy rendszer szintű megoldás
kell. Van amúgy egy sebész ismerősem, és konkrétan elég sok embert kezel arról a részről, ahonnan én is jöttem. Szóval ezek kimondottan ez a Csallóközi faluk, meg ilyesmi. És ő például tipikusan nem fogad el semmilyen pénzt soha, egy kicsit se.
tyúkot, tojást, kacsát.
Apró ajándékokat azt mondtad néha, hogyha úgy nehéz visszautasítani, akkor el szokott fogadni egy ilyen üvegbort, vagy ilyesmi. De hogy tényleg, mikor jön, és ilyen nyugdíjas nénik, hogy jönnek, és nincs pénze, de azt is oda akarja tolni az orvosnak, és azt úgy, aztán még ott veszekednek rajta, hogy de hogy igazából nem kell, és nem is értik ezek az emberek, hogy de hogy azt úgy hogy jár neki, meg kell is, meg amúgy nem fog rá figyelni, és ez az, amit mondtam már előtt, és hogy embereknek a vérébe van ez, hogy adjunk egy kicsit többet, és ez nem, egyrészt ott van az, hogy rendszer szintű megoldás kell, de ez nem egyik napról a másikra ezt nem tudod eltüntetni. Hogy vannak bizonyos dolgok, amit működnek, például pont ilyen pont ezekben olyan helyeken, ahol döntést kell hozni, és ennek a döntésnek az eredménye befolyásolható, nagyon jól működik, hogy minél nyilvánosabb, tehát legyen szó akár a megint visszatérve állami támogatásokra, akár most volt szó, most problémás ez a mezőgazdasági dotációk, ahol nem, azt hiszem, hogy a múlt héten volt egy ilyen törvényjavaslat, hogy legyenek nyilvánosabban elérhetőek, hogy ki miért, hogy kapta a pénzt, és természetesen ez sem ment át. A jelenlegi szlovák kormány azt mondta, hogy ezt tudnám kellene. Vagy ugyanúgy visszatérve a kisebbségi támogatásokra, amik teljesen átláthatatlanul osztanak, vagy akár nagyon apróba ugyanez az óvoda, amit mondtam, hogy senki nem tudja, hogy mi szerint kapják meg a gyerekek, hogy most feleveszik őket, vagy nem. És minél inkább nyilvánosabb magának a döntésnek a folyamata, a döntésnek a feltételei, annál kevésbé van lehetőség, annál inkább ellenőrizhető az emberek által ez a folyamat, és annál inkább kevésbé van lehetőség a korrupcióra. Szóval vannak rá rendszer szintű megoldások, és például a nyilvánosság az. Nem feltétlenül mindentől, meg nem is azt mondom, hogy megkerülhetetlen, de ha állami szektorban sokkal nyilvánosabban működnének ezek a dolgok, akkor az segítene a korrupción.
Hát szerintem ez egy remek monológ volt, záró volt. Esetleg, Csiri, akarsz még hozzáfűzni valamit?
Szóval igen, szóval akkor még mondjuk a transzparencia, vagy a átláthatóság az a korrupciónak ellentétje.
Értek rész benne.
Jó, és én nem tudok ehhez már hozzátenni semmit sem, végül is elmondtam, amit el szerettem volna mondani, és gondoltam, hogy esetleg most válthatnánk a másik témánkra is, ha egyet értetek velem.
Igen, szóval meg kell vívnünk a harcunkat. Harcainkat. Még harcot, szóval.
Igen, valamilyen átkötésen tűnődtem én is, mert arról beszélgettünk, hogy esetleg a most divatos számítógépes játékokról beszélgetnénk, pontosabban abban az egyik vonulatról, ami a Battle Royale stílust képviseli.
Honnan kaptak ezt a nevüket?
Erről a japán filmről, ha jól tudom, ugye?
Igen, igazából ez könyv volt először.
Aha.
És hogy aki nem ismerné, akkor itt összefoglalom, hogy ez az egész arról szól. Én magát a könyvet nem olvastam, csak a filmet láttam. Egy ilyen busznyi iskolás gyereket leraknak egy szigetre, ahol kapnak mindenféle fegyvereket, és megmondják nekik, hogy egy valaki élheti túl, hogy amíg többen vannak életben, addig nem mehetnek el a szigetről, amint egy valaki megöli az összes többit, illetve megölik egymást, és csak egy valaki marad a végén, ő a nyertes, és akkor ő elmehet onnan. És arról szól ez az egész film, hogy válnak állatokká, illetve valaki nem, ahogy egymást megpróbálják eltenni láb alól különböző érdekes módszerekkel. Maga a film is ilyen, inkább azt mondom, hogy tipikusan japán, szóval vannak benne olyan dolgok, ami nem feltétlenül európai szemmel élvezhető, de nekem tetszett.
Nekem is.
Sőt, egy folytatása is van, amit láttam, de azt hiszem, hogy mindent elmondasz, hogy semmire nem emlékszek belőle, úgyhogy az nem tudom már, hogy mi volt. Az is lehet, hogy keverem valamivel, de magát erről az első filmre emlékszek.
Hát, igen, nagyon véres volt, ott brutális módon végezték ki egymást a diákok, és akik eredetileg barátok voltak, meg ilyesmi, akkor kegyetlen hadba lettek találva egymás által, úgyhogy elég brutális a film. És végül is ennek a valamilyen szinten már ott voltak a számítógépes játékban, a Last Man Standing, stb. Verziók ilyen deathmatchekben, de most így kifejezetten erre egyre sikeresebbek lettek ezek a játékok, amelyek ezen a irányon indultak el. Ilyen volt például a H1Z1, vagy volt még egy másik, ami egy orosz szigeten játszódott, vagy orosz részen, aminek mostanában nem veszem be, esetleg, hogyha eszetekbe jut, akkor segítsetek.
Uh-huh.
És ennek végül is különböző ilyen háborús játékokhoz jelentek meg modok, ha nem tévedek. Az egyik ilyen volt az Arma, aminek volt ilyen modja, és azt hiszem az egyik készítő lett a most egyik legdivatosabb, vagy legjátszottabb ilyen Battle Royale típusú játék készítője, ha nem tévedek. Csviri?
Igen, én is olyan ismer a történetet, hogy az eredetek ez a PUBG, a Player Unknown's Battleground, ez igazából egy Arma mod volt, és abból jött, és épp most nézem, hogy ez a 2017 legtöbbet játszott játéka volt a Steamen.
Uh-huh.
Messze.
És te ezt elég aktívan játszod, nem?
Hát annyira azért aktívan nem, szóval így egy héten egyszer-kétszer így adok egy fél, egy-két órára.
mi ebben jó?
Igazából én nagyon ritkán játszom magam, többnyire haverokkal, vagy így, és nekem azért tetszik, mert tudott valami újat hozni ez. Én azelőtt nem játszottam egyik ilyen hasonló módja, ez elődeivel sem, se az Armával, semmi mással. De most igazából szerintem, hogy erre ford ki ez egész stílus, hogy ez, ez most a csúcspontja. És hát annyi, hogy hozott egy új, valami újat ebbe a játékvilágot, szóval...
Gyakorlatilag ugyanez a lényege mindennek a filmnek, tehát ledobnak benneteket egy szigetre.
Igen, szóval van egy repülő, kiugrasz egy szigete, a sziget fölött valahol, ezt te választod meg, és így szűkül a kör, aminek a körön kívül sebződsz, és egyre, ahogy szűkül a terület, így egymást gyilkoljátok, és a lényeg, hogy kimarad a végén. És ilyen egyes, kettes, magad játszhatod kettes, hármas vagy négyes csapatokban. És szóval igazából itt a csapatjáték szerintem így a lényeg, a legfenomenálisabb, amit úgy jobban elkap ez a játék stílus, mint mondjuk a Battlefield, vagy a hasonló ilyen Counter-Strike konkurenciák. Hogy...
Mondjuk ez a PUBG ez brutálisan megugrott itt tavaly, hogy egyszerűen jött a semmiből, és hatalmas játszó.
Igen, annak ellenére tele van hibákkal, meg...
És hogy össze kéne foglalnod, tehát szerinted mi az, ami megfogja ebbe az embereket? Szóval mit a jobb, mint leülni, dúmozni, vagy kvékezni, vagy bármilyen hasonló ilyen aréna shooterrel játszani?
Nekem mondjuk kifejezetten tetszik maga a dizájn, az egésznek, ahogy kinéz, ez egy ilyen, hát a mostani Kelet-Ukrajnára hajaz szerintem, meg ott ilyen orosz, meg hasonló nevek, így teljesen így a dizájn ezen realisztikusnak tűnik, ilyen polgárháború által sújtott ilyen, nem tudom, övezet, és magában ez a csapatjáték, ez a feszültség része, az úgy van, nagyon jó el van találva, ez nehéz így.
Itt mondod, hogy pont a komolysága, de másik ilyen nagyon elterjedt Battle Royale játék, ez a Fortnite-nak egy ilyen modja, a Battle Royale, ami meg pont ilyen rajzfilmszerű az egész, és az is hatalmas játékos mezőnyt mozgat meg.
Igen, nagy siker, de viszont én egyszer próbáltam, és nem tetszett.
Mi az oka? Mi volt a különbség a kettő között?
Pont az ez ilyen sokkal mesésebb, azon kívül teszem lehet használni ezt a építkezéseket. Meg...
Igen, azt én próbáltam. Az eredeti játék az olyan, hogy ilyen kooperatív játék zombik ellen, aminek egy jó része az, hogy te ott szétszerelsz dolgokat, és összeszed dolgokat, és ebből felépítesz dolgokat, mint egy erődöt, vagy falakat, lépcsőt, mindent. És miután látták, hogy a PUBG az egy nagyon jól gyűjti a pénzt, akkor azt mondták, hogy mi is megcsináljuk a saját Battle Royale játékunkat, és ebbe a Fortnite-ba készült, mint mod, a Battle Royale, azzal, hogy ingyenes lett.
Uh-huh.
Tehát hasonlóan próbálják, nem tudom, hogy most hol tart, én még jó pár hónapra nézegettem, de erősen úgy néz ki, hogy próbálják megfogni a hasonlóan, mint a Team Fortress például. Azt játszottatok, nem?
Igen.
Az így röviden összefoglalva, az egy ingyenes játék, és minden, amit te pénzért vásárolhatsz, az tisztán csak ilyen vizuális jellegű dolog. szóval te vehetsz más pisztolyt, ami pontosan ugyanúgy lő, mint az eredeti pisztoly, csak másképp néz ki. Most ember azt gondolná, hogy ebből úgy nem lehet megélni, de ebből brutálisan jól meg lehet élni, mert hatalmas összegeket ölnek a játékosok abba, hogy vásároljanak olyan dolgokat, amik igazából semmi plusz nem adnak a játékhoz, azon kívül, hogy jól néznek ki.
Igen, az eredetiség, hogy valahogy meg akarod különböztetni magad a többiektől, és azért ilyen megmutatod, hogy neked erre is van, hogy ilyen hülyeségek kölcs.
Igen, és ez a Fortnite is így ez egy ingyenes mod, ahol ilyen mindenféle dolgokat lehet, vagy fog lehetni vásárolni.
Igen, és előtegettől dől a pénz, szóval más játékokban is, már csak egy Counter-Strike, így, hogy néz ki a késed, és nem tudom milyen rózsaszín kés leszel, nem tudom mennyire interneten, hogy használhassd, és van egy ilyen, most erően diskurzus, hogy igazából ez egy ilyen normálisabb módja ahhoz képest, amikor te beszél, ez a play to win,
igen,
amikor azért fizetsz, hogy igazából te erősebb beszél, és nyerni fogsz meg valószínűleg a pénzedért. Uh-huh. Szerintem, és amúgy már így meghat a lootbox probléma, ami nem jött fel, igazából az a szerencsejátéknak számít.
Európában.
Pár országban, Európában, azt mondom, hogy
igen.
Nem emlékszem, Dániában vagy Luxemburgban.
Így röviden azért mondd el, hogy mi ez a lootbox, ha már.
Ja, azt hiszem, hogy igazából, hát a lootbox az a, igen, amikor ember vesz ilyen pénzért, akár in-game, szóval játékbeli pénzért, amit azzal keres, hogy játszik, vagy ő maga irreális pénzembe fizet, és kap érte játékbeli pénzt, valami dobozokat, és azokban a dobozokat nem tudja eredetni, hogy mi van benne, csak kinyissa, és kap bele egy olyan tárgyat, ami erősebb lesz, vagy
nem biztos.
Neki, de nem biztos. Biztos. De nem igen. Biztos. Úgyhogy van ilyen tényleg ez a szerencsejáték faktor.
És az embert arra hajtja, hogy még vásároljon, mert hát habba dobozom, még valami értékesebb lesz a következőben, stb. Stb.
És ti így öltetek amúgy játékbe pénzt erre, mármint hogy nem reális tartalomért, hanem mondjuk így, hogy ilyen sorsjegyekért, vagy olyan dolgokért, amit nem tudtátok, hogy mi lesz a vége.
Én egyetlen egyszer fizettem be, azt hiszem, a World of Tanks-ba prémiumot, de csak azért, mert ha haverém azok már sokkal régebben játszották, nekem ugyan nem, akkor még StarCraft-os voltam, és gondoltam, hogy alantas játékokkal, mint tankokkal nem játszok. Szóval, és azért, hogy olyankor több XP-t is kapsz egy hónapig, és akkor be tudtam őket hozni. És akkor tudtunk játszani egy pályákon, vagy ugyanazban együtt igazából. Szóval akkor egyszer, egyébként egyáltalán. De ha jól tudom, most Steam-en lehet keresni most pénzt ezzel, hogy ilyen collectible, szóval ilyen gyűjthető dolgot, amit megkapsz a játékba, eladsz, és aztán azon tudsz vásárolni a Steam-en egyébként is játékot.
Nem ezekre kártyákra gondolsz?
Kártyák, vagy egyébként akár ezek a dobozok is, amik csak nem adnak igazából plusz tulajdonságokat a PUBG-be, de eladhatod a dobozt másnak, és akkor...
De ez volt már régebben a TeamWeaver-ben, Team Fortress-ben, ott volt ilyesmi, hogy annak idején, amikor játszottam, akkor úgy jöttek a Steam dobozomba, vagy a kontómra jöttek ilyen különböző tárgyak, és volt ilyen, hogy a Fallout játékból Pip-Boy, ami ilyen kézi számítógép, az szinte ilyen kiegészítő volt valami Team Fortress-es figurára, és azt hiszem ilyen 8 euróért, vagy valamennyiért adtam el. Szóval ingyen kaptam végül, és volt valami őrült, aki azért 8 eurót hajlandó volt kifizetni, és nem értettem, hogy miért jó ez neki, de persze én nem örültem neki, hogy ingyen kaptam, és pénzt kaptam érte. De igen, ez, szóval ez működik. Viszont még annyit akartam hozzáfűzni, hogy tényleg, hogy a hallgatóink is el tudják képzelni, hogy micsoda őrült mennyiségű játékosról van szó. Most, ahogy nézem a Steam statisztikát, a PUBG, PlayerUnknown's Battlegroundot, a mai nap egy időben, pontosan a túlcs időben 1.440.000 játékos játszotta. Jelenleg éppen most 470.000-en játszák. Úgyhogy tényleg őrületes mennyiségű játékosról van szó.
Szóval visszatérve az, hogy miért jobb ez, vagy miért nem, mondjuk én ezt nem játszok sokat, de ezek Counter-Strike hasonló dolgok, ez tényleg csak azért, mert az a célja az egésznek, hogy bizonyos mennyiségű pontot összeszedj, vagy itt én tudom, ilyen zászlóvívős Capture the Flag játékmodellit, a zászlót, és ott összeszedj, mit tudom, 5 pontig, de ez olyan, egyhogy ez az egész, ez a szűkülős dolog, és hogy kimarad a végén, ez ad ilyen teljesen más ilyen feelinget egésznek.
Adrenalin fröccset.
Igen, adrenalin is, meg olyan, tényleg van kézzelfogható, egyébként általában 20-30 perces egy meccs, uh-huh. Vagy kevesebb, hogyha rögtön elején
Kinyílnak.
És igazából ez valamit leülsz elé, és nem muszáj játszol neked órákig, szóval egyet játszol, nem tudom, munka után, és abban hagyod, és felállsz a gép elől.
Szóval akkor nincs benne fejlődési lehetőség, szóval nem lesz valaki attól jobb játékos, vagy attól előbbre, hogy mondjuk ezt nyomja a nap 24 órájában?
Hát jobb lesz, mert többet gyakorol, de egyébként nincs játékban, az, mint hogy rendszerileg nincs.
Értem.
Most itt sokan meglettek ebbe a pénzt, mert jól tudom, a új Battlefieldbe is jön egy ilyen mód, aminek nem tudom, hogy mi értelme lesz, vagy illetve, hogy rakják bele abba. Azt hiszem, az második világháborús lesz, nem?
Így van. Így van.
És lehet, hogy fogják belekeverni.
Én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fogja belekeverni a nőket, akik harcolni fognak katonaként, mert ugye a második világháborúban nagyon kevés nő harcolt így, szóval nem volt jellemző, hogy nők harcolnak, és viszont a nem tudom, ennek különböző feminim mozgalom hatására, nehogy már a nőket ne öljük. Szerintem őnek is lehetőségük nyíljon, hogy nőként halljanak meg a virtuális harctereken.
Ebben volt például a E3-as traileren, szóval volt valami egy női katona rögtön az első csatában.
Igen.
És aztán hoztak ki mindenki cikkezett, persze, hogy voltak azért nők, női alakulatok is, de. Valószínűleg elhanyagolható.
Yeah. Hát ez kicsit olyan, hogy az, hogy volt az a dolog, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanolyan arányba te ezt megjeleníted. Ez egy probléma, ami nálunk így ugye, a hagyományérzésben eléggé elő szokott jönni. Tehát, hogyha jól csinálod, és megpróbálod a történelem hű öltözködést, vagy fegyvereket szerezni, akkor szerzel magadnak egy olyan ruhát, olyan fegyvert, ami valamilyen... aminek van valami alapja, tehát mit tudom én, valamilyen festmény alapján, szobor alapján, ásatások alapján, és összerakod magadnak. Csak hogyha te nem figyelsz arra, hogy ez mennyire volt gyakori, akkor aztán előfordulhatnak olyanok, hogy jön 5 ember, és mind a 5-en valami olyan felszerelést hordanak, amiből egy volt Európába. És teljesen ilyen irreális keverékek jönnek össze. Szóval valamennyire fontos az, hogyha egy csapatot bemutatsz, tehát vagyunk mit tudom én 10, akkor a döntő többség felszerelése olyan legyen, amilyen a döntő többség felszerelése volt abban a korban, és a kivételek tényleg csak kivételként legyenek. Tehát lehet, hogy volt női katona, de hogyha 10-ből 80 nők, akkor ott valami gyanús. És ez már nem jeleníti meg azt a kort úgy, ahogy kellene.
Igen, de a varázslónők gyakoriak voltak, nem?
Igen. Alul az a varázslónők.
Igen, és végül is, ahogy említettétek ezt a vonalat, most meglogolja a több játék is, és ahogy, ha jól néztem, vagy jól olvastam utána, akkor a legújabb Fallout is, aminek rettenetesen várom a megjelenését, bár biztos, hogy benne nem fog futni a gépemen. A Fallout 76 szintén ilyen hangulatban fog telni, az azt jelenti, hogy online verziós lesz, és az összes NPC az azt jelenti, hogy amit nem irányít valaki, ami nem ember, az mint számítógép által vezérelt bot lesz, míg az emberek viszont reális játékosok lesznek, akik vagy barátságosak lesznek, vagy fejbe lőnek, vagy megpróbálnak megölni valamiképpen, úgyhogy ez is ezt a vonalat próbálja megölni, ez az új Fallout is, és szerintem még várhatunk, hogy több ilyen befutott, vagy nagy múltan rendelkező játék sorozat is hasonlóképpen fog fellépni majd.
Nem tudom, hogy mennyire, mert a Falloutnál pont mondta ez a fickó a E3-on, hogy ez inkább ilyen softcore túlélő játék lesz, és hogyha kinyírnak, akkor se halsz meg teljesen, ha nem vesznek el a dolgaid, és folytathatod valahogy.
Igen, de mégis ott van az, hogy valaki ratamonban tudsz küldeni, meg ilyesmi, szóval azért nem tudom, nem igazán azt a játék stílust hozza, ami az eddigi Falloutokban volt, hanem inkább erre hajaz erre az új stílusra.
Uh-huh. Amúgy tudtátok, hogy lehet venni a AliExpress-en PUBG-s hegesztős israkot?
Igen.
Most arra próbálok itt rájönni, hogy ez tényleg működik-e, mint hegesztős isak. Mondjuk a 25 eurós, azt nem hiszem, de vannak itt olyan árak is, hogy akár működhetne is, de nem tudok rájönni, az igazság.
Hát egy golyóállom elént is küldnek hozzá. AliExpress-en bármi lehet.
De azért meglepődné, nem, hogyha mit tudom én, ott szerelték nálatok a valamilyen vascsöveket, és akkor ilyen az ilyen PUBG-nek van ilyen tipikus hegesztős is, aki, ami a
Igen, az
képeket a szereplő fickónak a fején van, úgyhogy ha valaki látott ilyen képet, akkor ezt is
látom. Hogy ott többnyien igyekeznek egy reálisan megcsinálni a fegyvereket, szóval tükrözzék a valóságot valamilyen szinten, és gondolom, hogy ez a sisak is létezik így a valóságban, amit nem hegesztűsökként, hanem tényleg ilyen katonai dologként. Szóval az a lényeg, hogy ott akarja a szemed is, hogy azt se tudják átlőni.
És nem is látsz ki rajta.
Csak egy hegesztő.
Szóval, hogyha torkolattűzben nézel, akkor mondjuk látod, hogy mi történik körülötted.
Igen, igen.
Ahogy nézem, egy 100 euró alatt ez nem igaz is, sokat nem találtam, de jól néz ki, nem? Szóval, hogyha akarnátok PUBG,
úgy visszatérve,
akkor relatíve olcsón meg tudjátok oldani.
Visszatérve ehhez a társadalmi mondatához, hogy 1,5 millióan játszották ma, meg hasonló, és már most lesz első ilyen, azt hiszem, ilyen bajnokság belőle Berlinben. De ami nagyon meglepődtem, hogy nemrég volt itt Krakkóban. Starcraft is, meg Counter-Strike világbajnokság, és egy csomó ismerősöm, meg mindenki így ment rá végignézni hatalmas arénában, ami számomra ez úgy igazán felfoghatatlan.
Múltkori adásban, nem tudom melyikben már, beszélgettünk a e-sport létjogosultságáról, illetve az, hogy megjelenjen az olimpián, és végül is, ha jól emlékszem, abban egyeztük meg, hogy oda tart a világ, hogy hamarosan lehet, hogy olimpiai sportágak lesznek ezek a dolgok.
Én mondjuk mitől rosszabb egy ilyen, mint a sakk? Szóval ugyanúgy gondolkodnak közben, csak még ügyesnek is kell lenni. Szóval lehet, hogy inkább a sakkbox áll közelebb hozzá. Ezt ismeritek?
Sakkbox? Nem.
Sakkbox az olyan, hogy ketten játszák, és mindig, hogy most pontos számokat nem tudok mondani, de így egy pár percig sakkoznak, és aztán lenyomnak egy kör boxot. Aztán megint sakkoznak, megint boxolnak. És valahogy ebből aztán természetesen, ha kiütik a másikat, vagy sakkot kap, akkor az kikapott. Senkit nem ütnek ki, és senki nem kapott sakkot, akkor valahogy megállapítják a végén, hogy ki nyert. Ez ilyen egyrészt ügyességi, vagy inkább erőnléti sport, de másrészt meg sok közben gondolkodni kell.
De még át tudom képzelni, akkor ilyen kombinációban a vízilövészetet, vagy nem tudom.
És ahogy sakkoznak, akkor még ilyen fülhallgató van a fejükön, amiben valami zenét engednek nekik, hogy a nézők ne tudják bekiabálni, hogy mit lépjenek. Hát, hogy keresek majd egy sakkboxos videót, és belerakjuk a Facebookos posztunkba. Szóval esetleg nem tudnátok mit kezdeni magatokkal, és valami új sport iránt érdeklődtök, akkor a sakkbox az nagyon érdekes.
Jó.
Biztos még annyit hozzáteszek, hogy ez tényleg egy létező sport, ha esetleg valaki úgy gondolta volna, hogy csak poénból.
Elhisszük neked.
És megpróbál bekerülni egyik sakkbox klubba itt Pozsonyban.
Szóval bizonyos szempontból ezek a e-sportok is hasonlóak, szóval egyrészt kell gondolkodnod közben, mert azért tényleg nagyon-nagyon taktikusak ezek a játékok, másrészt meg szükség van valami erőnlétre is, mert úgy volt már ilyen jó pár haláleset, főleg így Kínában, ahol ilyen, hogy két nap egyfolytában játszás után holtan lefordult a székről.
Igen, meg kiszáradások, mert nem ment ki inni, meg enni valaki, több napig Ausztráliában több ilyen eset is volt. De egyébként szerintem nagyon, hát a világbajnokságok, én a Starcraft 2-esnek a világbajnokságát szoktam néha így belenézni. Hát ez kegyetlen, ez, szóval napokig, hát egész évben gyakorolnak rá, napi 8-10 órát játsznak. Akár többet is gyakorolják a bizonyos lépéseket, mozdulásokat, taktikákat, stratégiákat, hogy ott egyáltalán kikerüljenek oda.
Igen, hogy oldalból húzzanak, hogy gyorsabban be tudjanak jelölni egységeket, hogy nem fölülről húzott le fel az egységet, hanem alulról fölfele, nem tudom melyik irányba, hogy gyorsabban tudja, effektívabban tudja mozgatni a csereget, stb.
Mondja, ez a PUBG, ez egy mennyire nézhető játék? Szóval te mondjuk szereted játszani, és úgy nézni is.
Nem szoktam, hát én csak Starcraft-ot szoktam nézni, nem szoktam nézni a játékot, egyszer-kétszer néztem, és vannak ilyen Twitch-en, pár ilyen ismert figura, ez a Shroud nemű bajti, aki nagyon jó. Ez szerintem nézhető nagyon. Szóval élvezetes, meg főleg hát, hogy jó kommentárokat fűz hozzá, meg hasonló dolgokat, akkor szerintem érdemes belekukkantani Twitch-en.
Én valamilyen Dota közvetítésekbe futottam bele még, amikor voltak a valami bajnokság, és ott nagyon tetszett, hogy van olyan hangsáv is, ami teljesen ilyen kezdőknek szól. Tehát ahol a kommentátorok úgy alapszintű dolgokat is magyaráznak, hogy ezt most így, ezért csinálta, azt most azért csinálta. Szóval nem csak a profikat, meg azokat próbálják kiszolgálni, akik tényleg értenek hozzá, hanem így eléggé nyitottak a hozzám hasonló új emberekre is, ami tetszett. Nem tudom, ez mennyire van jelen itt is.
Szóval itt nincs még olyan, hogy bajnokság, azt hiszem, szóval ha mondom, most az első, és amikor még Starcraft, de ott teljesen ezek a közvetítők, azok külön emberek, szóval nem a játékos mondja fel.
Persze, igen.
Ez teljesen úgy van, hogy egy nagy közönségnek, annak is, aki csak kicsit játszott esetleg, vagy nagyjából tudja, miről van szó, és teljesen élvezhető, hogy ott magyarázzák, hogy miért mit csinál, és milyen taktikát választ, úgyhogy...
Igen, rendes kommentál.
Rendes kommentál, mint hogy egyébként a fociban, vagy akármiben, szóval...
Szóval és akkor kapcsolni ezt teljesen úgy, hogyha én abszolút nem értek ez a játékhoz, elkezdem nézni, és akkor fogom érteni, hogy itt igen, most már talált egy puskát, lelőtte a másikat, és...
Igen, de ez nem egy nem túl bonyolult, szóval nagyon egyszerű játék.
És főleg ilyen dolgokra gondolok, hogy úgy tudja egy hozzá nem értő értékelni, hogy fú, ez most egy igen jó trükk volt, mert azt csinálta, hogy... Vagy pedig azért...
Szerintem sokkal jobban élvezhetőbb ilyen szempontból, mint a StarCraft. Uh-huh. Ami ott tényleg ilyen stratégiai, taktikai és még gyorsasági játék is egyben, szóval sokkal komplexebb szerintem, mint a PUBG. Szóval ilyen szempontból, hát, hogy is mondjam, alul marad szerintem ilyen StarCraft-tal szemben. De élvezhető.
És ezt szoktad egyedül is játszani, vagy inkább csak csapatban?
Inkább csapatban. Nagyon,
kisebb az a nyomás, nem, ami rád nehezedik, mert még mindig ott vannak a többiek.
Nem, hát ezt én nem, igazából az van, hogy itt a probléma, szóval aztán a csapatjátékban azt szokott, hogy én teljesen ilyen relaxációs módon játszom, meg úgy, hogy tegem is, hát próbálok minél jobb és jobb lenni persze, de nem élethalál kérdése. Amíg úgy érzem, hogy többen, akik sokkal többet játszák, azok így igyekeznek már tényleg úgy mindig a maximumot kihozni, aztán vannak ilyen konfliktusok is, de szóval nagyon ritkán kapcsolom be így magam.
Azt látom, még nem hívták ki rád a kommandósokat, ugye?
Még nem.
Hál' Istennek, nem olyan országban élünk, ahol ezt komolyan vennék.
Mire kiérnek? Tényleg háromszor átköltözöl valahol.
Kb. Jó, hát szerintem ezt ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, hogy próbálják ki ezeket a játékokat. És
leginkább a sakkboxot.
Leginkább a sakkboxot. és ha még marad épp füle, akkor hallgasson minket a következő adásban is.
És hogy megpróbáljuk még ígérni, hogy kisebb kihagyás lesz, vagy inkább nem?
Szerintem ígérjük meg, mert azzal semmit sem rontunk el, ha megígérjük. Ezt a jelenleg aktuális kormányok is ezt gyakran használják, hogy ígérni bármit meg lehet.
És meg is nincs olyan, mert tudnánk megígérni.
Így igaz.
Ígérjük, hogy két hetente jelentkezünk, vagy...
Ígérjük, hogy gyakrabban jelentkezünk.
Minél gyakrabban.
Jó. Hát akkor köszönöm a figyelmeteket, illetve a hallgatókét, és akkor a búcsúznaik is, mert ez volt az örök élet. És legközelebb is várunk mindenkit. Én Balla Gábor voltam, és búcsúzik.
Kérdez, Traci.
Mészáros Attila.
Sziasztok.
Sziasztok.
Hello.
Hello.